más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Magyarországon 2004-ben felfüggesztették a sorkatonai szolgálatot, ami azt jelenti, hogy tehát nem szüntették meg, hanem ideglenesen, ebbe benne van az is, akár felfüggesztették, és talán nem véletlen, hogy az utóbbi időben, főleg az orosz-ukrán háború miatt felmerül a kérdés, hogy nem kellene bővíteni a magyar honvédség létszámát, mert maga a honvédelmi miniszter is azt mondta, hogy a jelenlegnek legalább a háromszorosa kellene, persze ő nem sorkatonákkal gondolta a feltöltést, de egyre másra felmerülnek ezek a dolgok, különösen úgy, hogy Európa több országában szintén foglalkoznak ezzel a kérdéssel, sőt Németországban egész konkrét vita alakult ki, hogy nem kellene egy komoly sorkatonai szolgálattal földagasztani a hadsereg létszámát. A dolognak ritkában beszélnek arról az oldaláról, hogy lehet, hogy ez ebben van pozitívum is abban az értelemben, hogy a katonai szolgálattal nagyon sokan talán nyernének. Gondolok azokra a csellengő fiatalokra, akik a mírségben munkanélkül, kábítószerezve töltik a napjaikat, hogyha ők kerülnének egy ilyen rendszerbe, valószínűleg ők jól jönnének ki, munkát vállalnak utána, mert szakmát tanulhatnának, stb. Persze ez csak az egyik része a dolognak. De ma ezt a két szempontot fogjuk megvizsgálni, erről beszélünk.
Más részről. Az első vendég...
Szene Zoltán, nyugalmazott vezérezredes, egyetemi tanár és a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm a kívást!
Hát kezdjük a legegyszerűbb kérdéssel. Szükség volna-e Magyarországon sorkatonai szolgálatra, hogy újra felélesszék, vagy ennek ma már a mai technika mellett nincs jelentősége?
Hát ugye én időmben vezettük be a önkéntes haderőt, ugye, mert a sorkatonai szolgálat ugye békidőszakban nincsen, de háború esetén igaz. De hát mivel béke van Magyarországon is, ez a fő programunk, tehát igazából nincsen szükségre.
De Németországban például, meg Franciaországban, Olaszországban komoly viták vannak kormánykörökben, hogy meg kellene csinálni.
Hát ez összefügg az ottani politikai kultúrával nálunk. Ugye nem vitatkoznak nyilvánosan ezekről politikailag ezeket a kérdéseket. Vannak nyilatkozatok néha, hogy egy meghatározó személytől, hogy politikustól, hogy vezessük be, állítsuk vissza, de igazából nem. Mert ugye emlékszem, amikor az önkéntes adatot bevezettük, akkor ugye a Fidesz is megszavazta.
Igen.
És ugye, amikor megszavazta, azért szavazta, mert előtte csinálta a középiskolába a fiatalok között felmérést, hogy bevezessék, nevezessék, és akkor a fiatalok több mint 80%-a azt mondta, hogy az legyen katona, aki ezt szeretné. És ugye arra is emlékszem, az akkori Fidesz elnök azt mondta, de hát ha ők szavaznak majd két év múlva, akkor miért akartok ti más rendszert csinálni? Tehát igazából is ez a sorkatona, vagy a sorköteles hadsereg, ugye történelmi kontextusba kell nézni. Igazából talán most Ukrajnában, ahol ugye a másik naptól kezdve teljes hadi állapot van, ott működik, ott igazából mindenki, de ott se igazából, már vannak limitek. Ott például most vitték le 27 évről 25 évre az alsó határt.
Igen,
a fiatal korosztályt mindenütt védik, oroszoknál is ugyanígy van. És most nagy vita van, hogy az új amerikai adminisztráció próbálja őket arra kényszerítő, hogy még lejjebb vigye. De ez nehéz ügy. És ugye azért mondom, hogy nincs totális, még ott se, mert igazából ahhoz, hogy egy ország működjön, mindig jogszabályban állunk is rengeteg pozíció, poszt, terület, úgynevezett meghagyásos rendszer, tehát ahhoz, hogy működjön az állam, a gazdaság, a katasztrófa, stb. Úgynevezett meghagyások vannak, tehát nem lehet bevinni, tehát nem lehet bevinni a politikusokat, nem lehet bevinni a közigazgatást, nem lehet, csomó embert nem lehet bevinni. És az igazi vita ott most Ukrajnában az, hogy ki az, aki bemenjen, és ugye az volt a cél, hogy növeljék, hogy legalább fél millió embert bevigyenek a hadseregbe, és 3 hónapig a rada nem tudott dűlőre jutni. Mert aztán akkor felvetődik a kérdés, hogy akkor te igen, jó, te nem, de a fiad akkor igen.
Igen.
És tehát tulajdonképpen, és most ugye egy másik nagy vita hadseregen belül, mert közben katonai kellene a frontvonalba, és most Szirszki tábornok úgy döntött, hogy a hadsereg hátországából visz arcvonalba lövész katonát, és többek között ugye ki vannak adva a kóták, és a légierőnek 5000 főt kellene adni, és akkor meg a légierő kezdett tiltakozni, tehát hogyha én elküldöm a katonáimat, hát
igen,
akkor...
Egy fegyvernemben kiképzelődik fizett embert igen. elvinni a frontra, lövészárokba, az egy hülyeség lenne.
Persze, de ugye ő nem azt gondolta, hogy éppen a légvédelmi rakétákat, de ez nehéz, ugye ez olyan, mint nálunk, amikor volt a határ, megintépítették határt, és 6000 katonát kellett húzamos időn keresztül biztosítani a határa. Egy idő után muszáj volt bevezetni ezt a hasonló rendszert, hogy az volt a vezérkarfőnök, a miniszter intézkedés, hogy minden katonai szervezet adjon. És akkor azt mondták, hogy 30% minden katonai szervezet, mert éveken keresztül fönn kell tartani a rotációt.
Igen.
Tehát igazából ez egy bonyolult dolog. Azt látjuk, hogy Európában mondjuk a Napóleon vezette be először, igen. aztán németek, aztán az oroszoknak ugye hosszú ideig, de igazából az, hogy totális, az nem, mert közben az országnak működni kell. És akkor a következő kérdés is, azután le is zárom, hogy és akkor ki?
Ez az.
Ki vonulja meg. Ugye most ugye a második hadsereg, ugye a évforduló, szegény már nem érde, egy orvos történész vizsgálta a második hadsereg 200 000 főnek a személyi társadalmi összetételét. Hát kiderült, hogy leszámítva, most olyan a munkaszolgáltatásokat nem mondom, az egy más helyzet volt. De a tisztikat leszámítva, ott csak a legszegényebb paraszt, esetleg munkásszármazás emberek voltak benne. Vagy volt egy amerikai film, az vizsgálta, hogy a politikai elit, tehát képviselők, szenátorok, gyerekei közül ki van a hadseregben, és ugye egy volt.
Igen.
Vagy most nyilatkozta, volt a Kaleba, volt ukrán miniszter, hogy a fia 18 éves is be akart állni a hadseregbe, és mondta neki, fiam, nem. Tehát ezek bonyolult ügyek, de az kétségtelen, visszatérő a magyar helyzetre, hogy nálunk nem kell. Európában ez egy politikai diskurzus, sokszor fellángol, és Németországban is az a probléma, hogy a németek nem tudják elérni a 300 000 fős létszámot.
Mert önkéntes alapon lehetne csak.
De korábban se tudták, hát 11-ben nem tudták elérni. Igen. Tehát nagyon nehéz, mert ugye veszélyes hivatás, és ugye nem csak a háború miatt, hanem hogy úgy hívtuk, hogy ez a expedíciós NATO, tehát hogy menni kellett Afganisztánba, menni kellett Irakba, hát ott ugye mi is Afganisztánban 7 katonát veszítettünk.
Igen.
Tehát ezért van az, hogy a Nédő is azt mondja, aki ezt szereti, az álljon katonák, aki ezt szereti. Tehát
igen, mert ugyanakkor van olyan társadalmi igény is, hogy ez egy felemelkedés, ranglétrán előre lehet jutni egy olyan embernek, aki soha életében nem jutna ilyen körülmények közé. Tehát mondjuk, tudom, hogy idealisztikus, amit mondok, de hát jó, most a háborús helyzet felkorbácsolt ezt a kérdést. Zelenszkij is 200 000 katonáról beszél, hogy annyi hiányzik a frontról, és adja oda az igen. Európai Unió segítségét.
Még a felemelkedés ez, de ugye a felemelkedés, ugye most a fő fókusz a területvédelmi tartalékosan van. Igen. Aki azt jelenti, hogy csinálja a civil munkáját, és akkor évente részt vesz, nem tudom, 2 hét kiképzésen, igen. vagy adott feladatra beívják.
Igen.
És, na de a felemelkedés az csak a hivatásos rendszerbe valósulhat meg.
Az igaz.
Tehát az nem úgy van, hogy én tartalékos vagyok valahol, és akkor egyes számú katona leszek. Tehát az a hivatásos rendszerben ilyen mobilizáló erő van, az kétségtelen, hogy én egyébként történelem talán szerettem mondani, de azért álltam hadseregben, mert jöttem voltunk, és ugye felhetetek nem voltak meg
bocsánat. Otthon.
Tehát tulajdonképpen ilyen van, de ez is ugye adott országtól, társadalmattól függ. Nemrégen ugye volt egy indiai doktoranduszunk, ott például Indiában 5 kaszta van, ott a hadseregben válsz hivatásosnak, és jó karriert futsz be, akkor följebb tudsz kerülni a kasztrendszerbe.
Másképpen nem.
Uh-huh. Hiába van brit demokrácia, és jogilag mindenki egyenlő, de valóságban nem.
Igen.
Tehát ez egy bonyolult ügy. És akkor még egyszer azzal zárnám, hogy nálunk is abban az időben az volt a nehéz, hogy a igény az volt, pontosan az SZDSZ, a programokban, ha megnézzük az akkori pártpolitikai programokat, az volt az SZDSZ, hogy azonnal vezessük be a önkéntes haderőt.
Igen.
Az MSZP akkor 10-15 év múlva tudta volna elképzelni. És ugye jöttek a választások, koalíciós kormány, és már az elején megállapodtak, mert akkor még tudtuk, mi van a kormányprogramban.
Igen.
Már akkor megállapodtak abban, hogy 2006 végére bevezetik az önkéntes haderőt. És ugye közben, ugye ment az idő, közben ugye elkezdtük csökkenteni a sorkatonai beosztások számát a hadseregbe. És már akkor felvetődött, hogy a törvény szerint mindenkit be kell hívni, aki egészséges, stb. Igen. De most ki az, hogy a szűkülő létszámot...
Kit ne hívjunk.
Igen, kit ne hívjunk be. És sose felejtem, Várani Péter, az igazsági miniszter, ő ígért egy ilyen nemzetbiztonsági kabinet ülésen, hogy táborokon megadom a választ, egy héten küldte a Péter a választ, hogy úgy szabályozok, hogy kit nem szabad beívni. De aha, annyira fölgyorsult meg, közben az ezt csinálta a reklámot, hogy igen, ki kellett vetni a vezérkar főnöki 20%-os plusz kvótákat, hogy föl tudjuk tölteni a csökkenő sorkatonai számot, és ebből fakadóan így a november 3, 2004 november 3, az igazából a hat kiegészítő parancsnokok javaslat alapján alakult ki, mert azt mondták, hogy nem tudjuk tartani a behívási kvótákat, még azáltal se, hogy a megyei tartalék, a vezérkar főnöki tartalék. Tehát igazából ez egy bonyolult ügy, az kétségtelen, hogy most azért van napirenden, mert egyrészt ugye korábban az orosz veszély, most meg hogyha mi van, hogyha véletlenül megállapodnak, és ugye most az Zelenszky azt mondta a davoszi csúcson, nem is 100 000 katona kell majd európai béke fenntartó az arcvonal mellett, hanem 200 000, és hát ahhoz meg katona kell. És ugye a NATO már régóta erőlködik, ugye a 2022 stratégiai koncepció 23-ban elfogadták ezeket a regionális védelmi terveket, ugye kellene 300 000 katona a keleti szárnyországokba, akik ott vannak, vagy azonnal bevethetők rövid időn belül, 7-10 nap alatt, vagy gyorsan, és hát ugye még sehol nem tartanak, tehát még nagyon sok országban nincs meg a dandár harcsoport, mint ugye Magyarországon se. Tehát bonyolult. Tehát visszatérés lezárom, hogy ez az emelkedési lehetőség, ez megvan, de alapvetően az a hivatásos karra vonatkozik.
Igen, akkor hogy lehetne a kettőt talán együtt kezelni, ez már akkor inkább csak egy elméleti kérdés marad, mert amit most hallottunk Szenes Zoltántól, azért az jelenti nagyjából, hogy irreális lenne Magyarországon sorkatonai szolgálatot bevezetni, hogyha bővítenék a létszámot, és hivatásos katonai szolgálattal csábítóbbá tennék, és bírná anyagilag az ország, mert ez a kérdés, hogy azért ez nagyon sok pénzbe kerül, akkor lehetne arra is számítani, hogy számos embernek komoly előmenetet nyújtana a katonai szolgálat. Innen folytassuk a beszélgetést.
Más részről. A második vendég.
Zsolt Péter, szociálpszichológus, és hát rád gondoltam, amikor a kérdést feltettem, hogy lehetne haszna, a társadalmi felemelkedés szolgálhatná elmaradott térségekből besorozott emberek egy katonaságban kultúrát, rendet tanulnak, oktatásba vesznek részt, szakmát szerezhetnek, stb. Ez azért nem elhanyagolható előnye lenne. Nem. És én most nem a régi időket sírom vissza, de ez letagadhatatlan, én magam is olyan helyen szolgáltam, ahol számtalan katonatársam analfabétaként érkezett, és volt, aki nehéz gépkezelői tanfolyam elvégzésével zárta a katonaságot, és volt szakmája.
Én sejtem, hogy miért gondoltál rám, mert hogy eltettem egy olyan nyilatkozatot, hogy Svájcban igen, milyen módon integrálja a társadalmat az, hogy hol az egyik főnöke a másiknak, hol a másik az egyiknek, tehát a polgári világban más a hierarchia, mint a katonaiba, és ez jó, de Svájcban egyrészt eleve nem nagyok a társadalmi távolságok, tehát tudják egymást tisztelni, másrészt ott van a svájci gárda, ami egy nagy presztízsnek örvendő dolog, aztán ott van a kultúrájuk, hogy mindig mindenkivel szemben meg tudták védeni magukat az összefogás által, és de amit ki kell emelni, az, hogy milyen társadalomban tud pozitív módon működni azt, hogyha kötelező katonai szolgálat van, és a magyar társadalom nem ilyen.
Nem.
Nem, úgyhogy én eredetileg azt hittem, hogy Zoltánnal kerülök majd vitába, és ő arról nem beszélt, hogy a katonai vezetés nem örülne, hogyha rászabadítanák a szociális problémákat, ami, és hogy ők oldják meg a társadalmi felzárkóztatást.
És most gondoltam, hogy a katonaságnak meg kell oldania, de hozadéka lehetne a szolgálatnak a dolog.
Igen, még egy utolsó mondat, hogy abból kéne kiindulnunk, hogy végignézzük azt, hogy miért szűnt ez meg. Tehát az albakörnek milyen morális küzdelmei voltak, tehát hogy miért szűnt meg a kötelező katonai szolgálat, és hogyha ezen végigmegyünk, akkor nem biztos, hogy ezt érdemes visszacsinálni.
Ez egyébként volt erre példa a COVID alatt, hogy a ilyen speciális tartalékos szolgálatot, fél éves időtartam hoztak létre. Ez két sorványt, hogy mi mondjuk, tehát két behívást, vagy két lehetőséget hirdetett élt meg, és amikor egy kicsit visszabillent a gazdasági helyzet, ez gyakorlatilag megszűnt.
Elhalt.
Tehát ugye a hadsereg az igazából nem szociális létesítmény, tehát lehet ilyen funkciókat adni, ahogy mondtam, hivatásosoknak, de itt most arról van szó, hogy általán se tegyük a sorkatonai szolgálatot békérőbe, vagy nem, ennek nincs funkció, és az meg egyetértek, hogy a Magyarországon a történelmi okok miatt ilyen. Hát ugye vannak felmérések, hogyha Magyarországot megtámadnák, ki fogna fegyvert és kiharcolna, és ugye meglepő módon ez 20-30% a lakosságnak, válaszadóknak. És ez nem csak nálunk így van, ez így van Szlovákiában, a térségben így van. Tehát tulajdonképpen ez egy kockázatos dolog. Amit te mondasz, az albakör, akkor még volt a hadkötelezettséget ellenőrző liga.
Igen, a liga.
A hell, csak egy ellen. De ugye a mögött meg ott volt az SZDSZ. Igazából ez az SZDSZ, és amikor ugye a kormány, a koalíciós kormány volt, azért szocialisták vezettek, akkor az SZDSZ, tehát a sorkatonai behívás megnehezítését az akkori SZDSZ-es kampány nehezítette, mert arra szólított fel, hogy ne vonuljál be. És hirtelen 45%-ra, 47%-ra megnőtt a egészség alkalmatlan katonák száma, és mindenki kapta papírt. Ugye tenapi hír, hogy az ukrán hadsereg főpszichológus a korrupció miatt letartóztatták, hatalmas pénzek. Tehát ugye volt Budapesten, csak ugye gondolom kevesebb pénzért, de hirtelen nem tudtunk behívni a katonákat. És akkor hozzáteszem is, hogy ez egy nagy politikai akció volt, mert egyébként a sorkatonai szolgálatnak a régi világban, hát azért persze mindenki, de azért negatív visszhangja is volt, mert ugye nem tudsz megfelelő szintű szolgálatot, feltételt, stb. Azért is nem jó élménnyel van. És ugye a szocialista kormány ezt felhasználta, arra sose felejtem azt, hogy 136 év után megszüntetjük a sorkatonai szolgálatot, tehát egy ilyen politikai győzelmet is hozott belőle, de így van Magyarországon, nem. Hát egyébként nem kellene. Ugye most a tartalékos rendszert nagyon jó kondíciókkal, ugye ez a fő prioritás, de nézzük meg, mennyi hiányzik az aktív hadseregből, a tisztikar, meg az altisztikar, meg a szerződéses állomány miatt. Tehát ez egy bonyolult ügy, de egyetértek a Péterrel, hogy...
Volt egy polgári szolgálatos időszak.
Igen, azt akartam feleleveníteni éppen.
Én pont ebbe az időszakba estem akkor.
Igen?
Igen, de nekem az volt a stratégiám, hogy addig tanulok, ameddig ki nem öregszem abból, hogy behívjanak, de valahogy mindig tolták ki az életkort. Egyszerűen annyit nem lehetett tanulni, már 10 évet eltöltöttem az egyetemen. Úgyhogy az utolsó pillanatban behívtak, és akkor már volt ez a lehetőség, ez a polgári szolgálat, amit viszont úgy találtak ki, hogy az sokkal hosszabb ideig tartson, mint a rendes katonaság, és hát hogyha már valaki ezt választotta, akkor nagyon sok időre kivonták a hétköznapi polgári életből, ennek megfelelően az életszínvonala visszaesett volna, úgyhogy volt egy ilyen időszak, és aztán a polgári szolgálatot is leállították, és akkor ez a hivatásos dolog, hogy aki szeretne, az menjen.
Jó, most a sok negatív emlék meg ellenére egy korszerű és egy mai technikával felszerelt és egy magas színvonalú oktatást is nyújtó hadsereg miért ne lehetne vonzó? Ráadásul tényleg abban a hangulatban élünk, hogy a három nagy világhatalom, az Egyesült Államok, Oroszország, Kína tartja a legnagyobb hadseregeket, azt gondolom, vagy nem tudom, hogy így van-e, de hát ez a három nagy meghatározó, ahol benne van a polgári életben, be van tervezve az életébe a fiatal embereknek, hogy mennek.
De vegyük az oroszokat, tehát így van, Kína ugye 2,2 millió. A Oroszország most formálisan, Putyin azt mondta, hogy a tavaly év belét az 1,4 millió, de valójában nem, mert ugye 300 ezer ember kiesett, meghalt vagy sérült.
Igen.
És a sorkatonai létszámot, hogy az egy évben kétszer csinálják, a 150 ezer fő. Nem bővítik a sorkatonai létszámra behozott lát, mert az oroszoknál is ugyanúgy olyan, mint ahogy Péter mondja, ugye az egyik volt diákom kint tanult, a barátja addig tanul, mert ugye amíg tanulsz, ugye
addig nem viszlek el.
Nem viszlek el a katonai, és 25 év a felső korhatár. Tehát igazából ott se a sorkatonai létszámot terjesztik ki, hanem mindenféle kedvezmény.
Igen, hát olyan, mint egy zsoldos rendszer végül, hát valamit kapsz érte, ha jössz.
Komoly pénzeket, meg kisöpörték a börtönöket, igen, meg most már mindenki. Adós vagy, fölmentünk, vagy kiegyenlítjük az adósságot, stb. Tehát teljesen más módszerekkel próbálják fenntartani a pótolni a veszteségeket. Tehát azért mondom, ez egy bonyolult ügy, és még amikor háború van, akkor se totális. Még akkor is, hogyha most azt mondjuk Ukrajnában, ugye háborús helyzet van, és ott így van, tehát most ugye 25 évtől elvileg 60 éves korig behívható mindenki, bárki. De valóságban nem, mert ugye említettem, jogilag is egy sor kiskapu van, tehát nem viszik el, mert meghagyáson, megműködik el az országnak. Tehát Magyarországon szerint abszolút nem, nincs indoka, javítani kell a kondíciókat. Tehát igazából az, hogy több katona bemenjen, ahhoz feltételrendszer kell javítani.
Egy dolgot nem említünk, mert hogy te azt mondod, hogy ez miért nem vonzó egy fiatal, igen, számára. Hát annak idején miért szüntették meg, hogy indult ez a dolog az Alba körre? Úgyhogy voltak olyanok, akik a fegyvert fogást tagadták meg.
Szombatosok például mindig is.
Igen.
Mindig. És akkor leülték nagyfán a 2-3 évet, azt hiszem, hogy 3-at kaptak? Vagy?
Igen, tehát fegyházat kaptak érte. Ezért, és azért ment a harc, hogy ne vigyék el börtönbe, akinek lelkiismereti okokból megtagadja. Tehát azért a katonaság ez nem csak egy olyan szakma, ahol megtanulok, nagyon fontos készségeket sajátítok el, hanem adott esetben fegyvert kell fognom, és egy másik embert meg kell ölnöm, meg én is meghalhatok. Tehát még az oroszoknál is az van, hogy a kötelező sorozásban részt vett fiatalokat nem viszik ki a frontra, hanem azokat csak a
profiketben. Hátországban vannak?
Állítólag azt mondják, hogy néha ezt nem tartják be, teljesen már lehet ellenpéldákat találni.
Tehát a börtöntörtelékeket viszik ki meg.
De azok önként jelentkeznek.
Igen.
Tehát azt lehet mondani, hogy az orosz társadalom, bár én szoktam mondani, hogy sajnos az orosz társadalom nem becsüli az életet, nem így működik.
Nem nagyon.
De a nyugati civilizáció abszolút ebből indul ki, hogy az életnél fontosabb nincsen, és mindenkinek csak egy van bele. De hát látjuk, hogy még az oroszoknál is azért van ilyen szempontból változás. Tehát ezt önként kell vállalni, ezt a katonaságot, ez egy ilyen történet.
És ez még egy adalék, hát ugye az Egyesült Államokban a vietnami háború után szüntették meg a sorkatonai szolgálatot, hát hatalmas feszültséget, és emlékezzünk, most nem csak a HER, hanem hatalmas tüntetések, mert ugye vittek, elvileg akit be tudtak vinni, mindenkit vittek.
Mindenkit.
És hát ugye nagy veszteségek, és ugye ennek az lett az egyik következménye, hogy megszüntették, és azóta is önkéntes haderő működik.
De hát hatalmas létszámú hadserege van.
Hát azért ott se 1,4 millió már a Biden, de még előtte is Obama-t föl akarták vinni 1,5 millióra, és nem tudták felvinni. Főleg a szárazföldi haderő a nehéz. És most megint ugye a Trump próbálja feljebb trampolni ezt a létszámot, de igazából ott is nehéz, mert hát veszélyes. Tehát ez a helyzet, hogy ott globálisan az egész világon mindenütt veszélyes a feladat, és azért annyira nem vonzó.
És még valami eszembe jutott az előbb, hogy teljesen jogos, amit felvetettetek, hogy mi a probléma. Tehát a problémát itt megfogalmaztuk, hogy vannak olyan fiatalok, akiknek fontos lenne, hogy valahogy a társadalom részévé váljanak, és szocializálódjanak, és a készségeik feljönnek. Ez a probléma jogos. De ezt másképp kell megoldani. Nem kötelező sorkatonai szolgálattal, hanem az oktatásnak a feladata. Tehát azok a dolgok, amelyekben leépítjük az oktatást, amelyben nem a legjobb emberek vannak az oktatás leépítés alatt, például azt értem, hogy toljuk lejjebb azt, hogy meddig kell kötelező jelleggel iskolába járni. Mert ezzel megkönnyítjük azoknak a tanároknak a dolgát, ahol nem tudom én, idősebb, bukott diákok vannak fiatalabbak között, és azokat terrorizálják. És akkor ennek még a tanárok is örülnek, hogy megszabadulnak ettől a nehezebb gyerekektől. No, de hát ez azért van, mert hogy ezeknek a tanároknak nagyon komoly kihívással kell szembesülni. Ha nagyon komoly kihívással kell szembesülni, akkor meg kell becsülni azokat a tanárokat, akik itt vannak. Akkor őket pihentetni kell, meg fölfizetni. A legjobb tanároknak kéne lenni a legrosszabb helyeken. De fordítottan működik, hogy nem ilyen jobb tanár valaki, hanem inkább elit gyerekeket tanít. És nem igaz, hogy nem lehet ezen a problémán, amit felvetettetek, segíteni, de a katonaságban nem, a kaszárnya erre nem alkalmas. Tehát ott olyan emberekre van szükség, akik megbízhatóak, és együttműködőek, és elkötelezettek, és nem olyanokra, akik kényszerből vannak ott, és akik aztán majd abuzálni fogják, hogyha a kicsit pár idősebb katonák az újonnan érkezőket, mert a kultúrájuk összesen erre teszi őket esetleg alkalmassá.
Ez akkor nyilván így van, hogyha még mindig büntetésként fogjuk fel, hogy az embernek el kell menni katonának, egyrészt kényszer, ha kötelező, az már eleve tagadandó, és büntetésként éljük meg, akkor én ezt értem. De hát miért nem gondolkodunk egy kicsit másképp? Én nekem például az a felvetés, hogy most Európában ez újra téma lett, az Amerikai Egyesült Államok ráadásul a NATO politikájában erősíti, hogy Európa állítson fel hadsereget például, vagy de egyelőre a tagállamok erről önállóan döntenek, úgy tudom, hogy nincs az Európai Unió belül egy központi hadsereg tervezése, még csak a tervasztalon sincsen. Ez egyrészt a háborúk miatt, és emiatt ez egy kényszerhelyzet, másrészt pedig felnőtt a II. Világháború óta Európában és az Amerikai Egyesült Államokban most már 4 generáció, teljes békében, komfortban, el van puhulva, állatira el van puhulva, fogalma nincsen a konfliktusok kezeléséről, igazi drámai helyzeteket messze elkerülte, már az apja, már a nagyapjától sem hall arról, hogy néha bele kell állni a sárba és csinálni kell. Van egy ilyen olvasata az én szememben ennek a dolognak, hogy egy nagyon elpult, nagyon elkényelmesedett és egyre torzabb társadalmi formáció jön létre e kihívások nélkül. És most itt van mindenki bajban, mert közel van a háború. Nincs egy ilyen gondolat ebben?
Hát van, de más módon kell. Tehát ugye most vegyük a honvédelmi politika, az Rényi programmal, ugye annak az erős része civil társadalom megszólítás, és projektek vagy programok vannak. Kadett hallgatók, most már több mint 130 iskolával, akik ezt vállalják, ugye ez is pénzt hozzá kellett adni, egyenruhát kellene adni, stb. Lövészetre vinni, élményszerű. Honvédelmi táborok nyáron, számuk most már második, harmadik legnépszerűbb forma. Na de ez ugye mind a hadsereg, most csinálják ugye a kiképzési filmet, ez mind a hadsereg erőforrásain van. Uh-huh. Hát nyáron nem szabadságra mész, hanem akkor mész honvédelmi táborra, vagy csinálni honvédelmi tábort. Tehát igazából erőforrások kellenek ehhez. Az kétségtelen így van, hogy hát Európa az a legbiztonságosabb kontinens volt, és senki nem jutott eszébe, hogy ekkora háború lesz. 2008-ban az Európai Unió Nobel békedélyet kapott. A béke, a szabadság.
Ezt mondom, hogy több generáció bele is kényelmesedett ebbe a helyzetbe, a komfort érzete meg volt.
A lehetőséget kell megteremteni. Hát emlékszem, most létrehozták honvédelmi sportszövetséget. Ugye mindenki fejében ott van a magyar honvédelmi, az MHS. Hát persze, ragyogva működött az MHS, de miből működött? A hadsereg működtette meg az állam. Te elmentél oda autót vezetni, kaptál egy jogosítványt.
Így van.
És ugye ez nem volt probléma, ez egy beruházás volt, mert utána bevonultál kiskatonák, és tudtad vezetni az autót. De már nem így van. A honvédelmi sportszövetségnek sincsen erre pénze, amikor félmillióba kerül egy jogosítvány. Nehéz gépekre hatalmas pénzeket kell fordítani, mert csinálják limitált ott is a lehetőség. Mert közben ott vannak a kamionosok, ugye sokkal jobb pénzt fizetnek, hogyha te egy ilyen nagy járművet jobban keresel, hogyha elmész kamionosnak. Tehát ezek bonyolult ügyek, de az kétségtelen, hogy a politikának foglalkozni kell vele. Most nálunk ugye ez a, hogy próbálják szoktatni. Ugye ugye az oktatási rendszernek a dolga, hogy hazafiasságra neveljen. A honvédelmi rendszernek meg, hogy honvédelmi próbálja szoktatni magát.
Igen, ez nagyon jó példa. Az előbbi az egy ilyen hagymázos ideológiára épül, a másik pedig egy konkrét feladatra képezi ki az embert és megerősíti.
És rengeteg, de aki szeret lövészet, kell, hogy volt egy ilyen idea, hogy minden megyében, meg járásban építenek lőteret, hát nem építenek lőteret, elkészült. Előbb-utóbb minden pénzkérdés. És ugye, amit mondasz, hogy a ellenkezés volt, hát ezért jött ez a civil szolgálati lehetőség, mert ugye tényleg volt. Egyébként Izraelben is hát tudjuk, hogy ott az ortodox zsidók nem lesznek katonák. Ott is most nagy vita, hogy álljon be.
És egy részük most elkezdett beállni.
Hát jó,
ez
de ez már egy
érdekes.
Hatalmas társadalmi és meg kormányzati presszió, meg a jobboldali kormány, mert álljon be, mert ugye hatalmas veszteségek vannak, álljon be harcolni.
Igen. Hát hogyha úgy alakul a világ történelme, amit nem szeretnénk, akkor lesz kötelező sorozás. de azokat a társadalmi problémákat, amiket meg kell oldani, azokat azért másképp kéne megoldani. És akkor van még egy harmadik érvem, ami a katonákról szól, mint ilyen pozitív dolog. Olyanokat tanítottam egy időben néhány kurzus erejéig, akik Afganisztánból jöttek haza. És nagyon sokat lehetett tőlük tanulni, mert mesélték az élményeiket, de hát nekik az egyik legnagyobb képességük az, hogy a helyi kultúrához hogyan kell viszonyulni, hogyan kell beszélgetni. Szóval ez nem megy úgy, hogy analfabéta vagy. Szóval ide morálisan is, meg képességek meg is ezek nagyon. És még egy dolog van, hogy a katonáknál tapasztaltam meg azt, amit még a rendőröknél se, de a közigazgatásban dolgozóknál végképp nem, mert egy közigazgatásban készülő fiatal, megkérdeztem, hogy te mit szeretnél, hogyha nagy leszel, ő azt szeretné, hogyha megmondják neki, hogy mit csináljon. Aha. Most a katonák nem így vannak ezzel, mert a katonáknál a felettesemet kilőhetik, tehát ők arra készülnek, hogy valamikor autonóm módon kell önálló döntéseket hozni, erre is képzik ki őket. Úgyhogy nekem egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy ezt az autonómiát, amit én mindig keresek az emberekben, ezt sokkal inkább megtaláltam a katonák gondolkodásában, mint akár a rendőröknél, akár a közigazgatásban. Úgyhogy amiket felvetettetek, szociális problémák, azok most már látjuk, hogy ez egy sokkal komplexebb világ sem, hogy nekik kelljen, a katonaságnak kelljen ezt kezelni.
Ugye a hadseregben van ez a küldetés alapú vezetés, amiről Péter is beszél, hogy megmondják, mi a cél, feladat, odaadják pénzt, fegyel, paripát, és akkor te döntsél el. És ugye az ukrán háborúban ugye van egy doktoranduszunk, aki ezt vizsgálja mélyebben, hogy ott igazán probléma, hogy még a szovjet kultúra még a tisztikarnál, tehát elküldik ugye 60 ezer főt képezett ki az EU ilyen nyugati vezetési elvekre, de azért a közép és a felső tábornoki tisztikar még régi módon gondolkodik, és ugye ezek állandó konfliktusok, és ugye ez úgy vetődik fel, hogy hogyan döntöd el a feladatot. És megvonod a dandárt parancsnoktól a jogod, vagy rábízod? És ugye ezek súlyos kérdések. Egyébként egyetértek, növelni kell a beiskolázási létszámot, nem csökkenteni, most az egyetemekbe, kurzusokat kell indítani, ingyenességet tenni a wifi-t minden Észtországba, ugye jártam ki 8 évig ilyen vendégprofesszorként, hát ámultam, mi van Észtországban.
Igen, hát ők ebben nagyon előre szaladtak.
És kurzusokat kell indítani nyugdíjasoknak, és akkor képes lesz a digitális állampolgárt letölteni, stb. Hát
igen, például.
Tehát erre a felmelkedésre, amiről beszélsz, az más módszer, erre a hadsereg, mondom, a hivatásos tisztikarnál lehet egy bizonyos, de egyébként nem, tehát mert nagy tömeg és mérdelem, kicsi hadseregünk. Nagyon kellemleg, hogy a hadsereg létszáma 37.600 törvény szerint, de hát tudjuk, hogy nem annyi, hogy a 20-30%-a kevesebb, erről nyilatkozott a jelenlegi vezérkarfőnök tavaly. Tehát gyakorlatilag a tartalékos létszám 20.000 fő, ugye emlékezzünk, ez úgy indult, hogy 17 tartalékosa van a Magyar Honvédségnek, mikor volt a 2010-es árvíz, és ugye a miniszterelnök kiadta a miniszternek, hogy akkor mozgósítsa a tartalékosat, és kiderült, hogy ennyi van.
Mennyi?
17 ez elhíresül, nem tudom igaz szám, de az kétségtelen, hogy az önkéntes haderőből áttérés kapcsán a tartalékos rendszer háttérbe szorult. Most 20.000 fő már nem tudom, a 5 éve a országgyűlés által meghatározott létszám, és elértük 20.000 főt? Nem értük el. Azt most mondjuk, hogy 4.000 fő, most ez a legfrissebb szám, területvédelmi tartalékos van, rendben van. Van 2000 védelmi tartalékos, akik őrzik az objektumokat, nálunk is az Lee Campusban, mész ott tartalékos katonák, vagy ezek a védelmi tartalékosok. De mi van a műveleti tartalékosokkal? Mert ugye akiket behoztak annak idején úgynevezett kedvezménnyel, tehát adózási kedvezménnyel, járadékosként, azok ugye idősebb lettek és kipörögtek. Tehát most nő a tartalékos területvédelmi komponens, de csökken a műveleti komponens. És nem értük el a 20.000 főt. Tehát ez egy bonyolult ügy, és nyilván összetett megoldások kellenek, meg projektek, meg erőforrások.
Hát azért kardoskodom még emellett a lehetőség mellett, hogy egy magas színvonalú honvédségi szolgálat legyen önkéntes fizetett hivatásos, avagy sorozott, mindenképpen kvalitásosabb embereket termel ki. És olyan speciális tudásokat lehet megszerezni, most hadd privatizálja. Van egy unokatestvérem, aki az izraeli hadseregben szolgált, és benne is maradt, mert egy olyan számítástechnikai központban dolgozott, olyan speciális helyen, fogalmam nincs, mert titkos volt nyilvánvaló, de amikor ő kijött, kapkodtak utána a cégek. keresték a kegyeit, hogy oda menjen dolgozni, mert olyan tudást szerzett. Jó, tudom, extrém példa, meg ritka, meg biztos van Magyarországon is ilyen.
Izraelben ez általános.
De ott általános, hogy a hadseregben letöltött szolgálat után valami olyan képességgel jönnek ki, amit a civil életben azonnal lehet használni.
Hát én olvastam x évvel előtt tanulmányt, amikor pont erről volt szó, hogy az izraeli startup cégek, azok mind tulajdonosok, azok mind a hadsereg voltak, és hadsereget támogatja. De az izraeli hadsereg azért nem jó példa, mert egyrészt állandó fenyegetettség van, hát tehát ez egy egzisztenciális félelem van. Másrészt ugye maga az izraeli high-tech megoldások, plusz az amerikai hatalmas támogatás, hát az...
Most különleges hát, státusz.
Hát, és különleges technológia.
És különleges technológia.
Rakétavédelem, most ugye mindenki csak ámult, hogy az iráni légvédelmi rakétrendszert kiemelték, F-35-ösök, de az igaz, és ha megnézzük a magyarországi viszont is a technikával, tehát hogy azzal lehet kampányolni, de ugye az is kevés ember vonz. Mert ugye ha bemész a hadseregbe, néhány helyén. Tehát nem általános még. Még a digitalizációval is még küzdünk. Tehát gyakorlatilag hiába megcsillantod ezt a lehetőséget, és akkor jön a kínai gyárplány robotkutyánk, vagy ugye most hatalmas szimulátorok vannak tatán a modern tüzérségi és harckocsi rendszerekre, de a hadsereg elkezdett egy ilyen kampányt, pontosan a Honvédelmi Minisztérium, amikor 730, nem tudom, 6000 forintért hozta be, bárki bejött egy 8 általánossal, ugye ez két hordozóverseny Tatán a Lynx-re, illetve a önjáró tüzérségűleg csinálták, de már harckocsizókra nem terjesztették ki, mert igazából ez is high-tech, tehát ez egy számítás technika van az eszközben, és hát nem lehet 8 általánossal kezdeni.
Na, nyilván.
És ugye nem lehet kiemelni szigetszerűen egyes szakmákat, vagy egyes területeket, és sokkal több pénzt adni, mint a többi. Mert ugye az megtöri a kohéziót a hadseregen belül. Tehát bonyolult ügy, hát összetett. Tehát összetett megoldások, civil katonai megoldások.
Két olyan országot tudtunk akkor kiemelni, ami ilyen szempontból pozitív példa. Az egyik Svájc, de ott ugye akkor azt mondtuk, hogy ott kicsik a társadalmi távolságok. Igen. A másik meg Izrael, ami meg egy állandó fenyegetettség alatt van. És hát ezért tudják ezt a kötelező sorkatonai szolgálatot tulajdonképpen példaként mutatni, de hát ezektől mi hol vagyunk. És akkor még egy dolgot mondanék, ha megnézzük az amerikai sorozófilmeket, meg az orosz sorozófilmeket, hogy hogyan próbálják vonzóvá tenni az emberek számára az, hogy profi katonákká váljanak, akkor tulajdonképpen az amerikaiaknál a nők már ugyanúgy meg vannak célozva, mint a férfiak. Ennek megfelelően nem az erő az, amivel vonzzák, hanem a high-tech, amivel vonzani kvalitás. Próbálják. Az oroszoknál meg változatlan a macsóság. Igen. Az, amivel vonzóvá próbálják tenni a katonai szolgálatot.
Amerikában meglátjuk, mert az új védelminiszter jelölt éppen arról beszélt, és hatalmas már a meghallgatásán is ez volt az egyik fő támadás, hogy a nők nem alkalmasak frontvonali szolgálatra. És meg ugye a másik, ugye most az LBTQ-t viszik ki a rendszerből, 15 ezer katona van az amerikai hadseregbe, és most meglátjuk, hogy ugye az első forduló megy tovább, most meglátjuk, megszavazzák-e védelminiszternek, mert közben ez a nő ellenes megközelítés, ez hatalmas visszhangot váltott ki, legalábbis a lakosság vagy a nők többségébe.
Igen.
De hát a hatalom az ott van, meglátjuk, hogy most ezt mennyire tudja keresztülni, most már lépeged visszafele. Tehát Svájcra még annyit szeretném, hogy a gondolkodás ilyen. Megdöbbentem egy konferencián, és sehol nem láttam azóta, beszél a nagykövet, és megnézed a CV-jét, és oda van írva, hogy tartalékos a leszletes. Na, én ugye elég sokat mozogtam el, én még ilyet sehol nem láttam, még Izraelben se. Izraelben mondjuk a haripari cégeknél igen, ott rengeteg katona van, ott mindig föl szokták tüntetni, de a Svájc oda van írva. Hát ugye ez így alakul. Tel Vilmos, meg a Vatikáni gárda.
Így van. Hát olyan, nyilván ennek kultusza van.
Hát mert nem csak történelmi, nem tudom még pápa, hogy a 200 gárdistából 151 meghalt, és védték a pápát, amíg ki tudott menekülni. Tehát ilyen hagyományok vannak. Bár Hitler is kétszer elfoglalta volna, hogyha jobban összejönnek hadműveleti tervek, tehát azért a Svájcot se tudna minden megvédeni, de az kétségtelen, ez egy jó példa.
Hitlerről még eszembe jutott az, hogy az tényleg csak férfiként fogta föl a katonaságot. Tehát a nőknek az a dolga, hogy amikor hazajön a megfáradt katona, akkor ápolja a lelkét és a testét, és akkor külön pénzeket szántak a fodrászokra, hogy a tartós hullámot meg tudják csinálni a nők, hogy egy esztétikailag jól legyen ránézni a hazatérő katonának, de hogy ott arról szó nem lehetett volna, hogy nőket sorozzanak be, vagy egyáltalán elfogadják, hogy nők katonák lehetnek. Tehát ez egy ilyen kulturális megközelítés. Ilyen szempontból nagyon sokat változik a világ, és azt most meg kilengésnek gondolom, ami az amerikaiaknál van, hogy akkor most a nőkkel szemben ilyen negatívan állnak hozzá. Meg hát emlékszem, hogy amikor engem soroztak, akkor még nagyon erősen rámentek még a homoszexualitásra is, hogy azok se legyenek katonák. Tehát úgyis meg lehetett úszni a katonaságot, hogyha valaki magát homoszexuálisnak állította be.
Hát ez akkor ez volt a politika, meg ez volt a meg.
Tehát most nem tudom, amerikaiak mennyi bennek el, hogy csak a átműtött embereket nem fogadják, vagy pedig a homoszexualitásokat.
LBTQI vége, az egész kategória.
És az homoszexualitás az még működhet, az még lehet katona, aki...
Persze, hát a törvény szerint most már ugye Obama alatt törvény csinál. Mert ugye korábban a Clinton csak az volt, hogy don't tell, don't ask. Tehát legyél csöndben, azt csinálsz magánügy.
Magánügy.
Aztán Obama alatt elindult a törvénykezés, és emlékszem, hogy a haderőnemi, főleg a haditengerészet, tengerész gyalogság, szárazföld, de nyilvánosan, az ritka, hogy aktív tábornok nyilvánosan kampányolt ez ellen, mert ugye a chairman, a vezérkari főnök, az muszáj volt a politikát igazodni, és ő a tanácsadó, de nyilvánosan. És utána folyamatosan követték, hogy mit tudom, tengeralattjárt első alkalom megjelent egy ilyen másod szerető alegység, de nagyon szigorú szabályok vannak, tényleg vas szabályok vannak, hogy ezt be tudják tartani. Az oroszlán még mondott, hát persze, hogy van ilyen, de ugye van egy ilyen kifejezés, hogy palivája zsená, ugye most is, hogy a parancsnokok nőket, barátnőket használják, mint tábori feleség. Tehát az egy kultúra, és akkor utána mondott, hogy hát Ázsiában minden egy sor katonai szolgálat van. Ázsiában mindenütt.
Igen.
Kínában is az igaz, hogy mivel hatalmas a létszám, tehát sokkal nagyobb rekrutációs bázis van, hogy válogatnak. Tehát úgy kerülsz be sorkatonának, hogy nincs érettségénél alacsonyabb végzettségű, mert egyfajta plusz mutat tud nyújtani a hadsereg, de egyébként mindegy sorkatonai szolgálat van. Tehát ez vál. De Európában egyetértek teljesen, Péter, Európában nem. De ez egy nagy kérdés, hogyha most véletlenül, most nem ahogy háborúzunk, de ha ki kéne állítani egy európai nagy létszámú
békétámogató erőt, hogy akkor mi van?
Hát akkor NATO-hoz kell fordulni. Ugye vannak tervek, csak az a baj, hogy a valóság még ezek nincsenek meg, és akkor küzdenek majd a politikusok, hogy ki tudják állítani azokat a létszámokat.
Most, hogy Szene Zoltán említi az ázsiai hadseregeket, szóval amíg a sorkatonasság egyenlő volt az átnevelés, a politikai célzatú nevelés, emberformálásnak a iskolájával, nyilvánvaló, hogy nem volt a civil normális ember számára vonzó, mert ez egy kényszert jelentett. Én afelé próbálom a gondolataimat terelni, hogy mi van akkor, amikor vonzóvá válik, egy szakmává válik a katonasság, és nem feltétlenül a háborús helyzetben csak, hanem a védelmi helyzetben is, a magas színvonalú oktatás, a magas egzisztenciális lehetőségekkel, egyéb juttatásokkal, ami jár, a rendeknek mindig járt a polgári társadalmakban valami olyan plusz, amivel elismerték a tudást, a kvalitást vagy a vállalását. A honvédségnek, ha a katona lét be tudna ebbe a kategóriába kerülni, és egy hivatásrend tekintélyével vonzóvá válna, akkor ez egy teljesen normális dolog lehet.
Ezzel nincs is bajunk, ezzel a gondolatmenettel.
De azt mondod, hogy nem alkalmas a társadalom erre.
Hát a társadalomnak az a része alkalmas, amelyiknek megvan az a színvonala, hogy ebbe be tud csatlakozni. És ugye a vitánk ugye azzal kezdődött, az volt a felvetésetek, hogy mennyire jó lenne, hogyha a nyírségi lecsúszott.
Jó, hát ez egy szélsőséges példa, de mutatja,
de az, hogy vonzó legyen és hivatás rendjen, az mindig megvolt. A katonaság mindig hivatás volt. Ugye két háború között kifejezetten az arisztokrata emberek, gyerekek kerültek ilyen pozícióba. És hát mondjuk Horthy nem volt arisztokrata, de ő is azért a katonai pályán keresztül érvényesült a társadalomban. Úgyhogy ennek a becsülete ez azért talán úgy sose fog visszajönni, mint a régi világban, tehát igen, olyan azért nem lesz.
Nem lett hagyomány, mert ez ki lett írtva nyilvánvaló, hogy szocialista viszonyok között a katonaságnak ez az átnevelő és nem, politikai
nem
tartalma.
Nem ez a békementalitás, hát a privilégiumok nincsenek, mint régen voltak, hát nincs lakásépítés.
Ez igaz.
Csak például a tiszti klubok nem működnek.
Igen.
Tehát tulajdonképpen ez a békehangulatnak a következménye, hogy nem fontos.
Uh-huh.
Ugye most volt ugye ez egy pozitív példa, Zalaegerszegen a Hadkiág kapott toborzók, kaptak egy új épületet, mert méltatlan körülmények között ment a toborzás, és ugye láttam a főispán, mindenki ott volt, ugye tőlünk a drótábornok, aki a területvédelmi hadkiegészítő erők parancsnoka. Tehát most kezdik visszaépíteni azt, amit leépítettek. Uh-huh. Tehát nincsenek feltételek. Tehát ezért nincs, mert ugye...
Jó, hát akkor ez a szűk keresztmetszet, hogy vagy áldoznak rá igazából,
hát
vagy
így,
nem.
Így tehát... van, az áldozatvállalást azt kompenzálni
kell. Egyfelől azt látjuk, hogy...
Nincsenek óvodák, semmi nincsen. Ami az amerikai rendszerben megvan. Az amerikai rendszerben a bázison áfamentesen vásárolnak a katonák. Elmenek hadműletbe, nincs személyi jövedelmadó. Csak úgy példaként mondom. És ezen kívül vannak a szerződéses katonák, van köznapi társasági ruhája. Már nálunk most már a hivatásosok lassan csak gyakorló ruhájuk van. Tehát a feltételrendszer, tehát ahhoz, hogy te ezt változtassad, ahhoz ezeket a feltételeket, de ugyanaz iskolába is. Ugye most a tiszteket nyomják be a cselekből be az iskolába, is tanítsanak honvédelmet, mert a női, a oktatási, tehát az iskolai pálya, az meg elnőjesedett. Hát úgy nem tudsz te tanítani katona dolgokat, hogyha a nő pedagógus tanítja, mert nem volt katona. Tehát ez egy nagyon összetett probléma. Itt a valós probléma, a nehéz politikai probléma az, hogyha véletlenül most tényleg, ugye most nem csak azért, mert most nyilatkoztam, mert ugye EU-s ügyek zajlanak, de ha Európának tényleg bejön az, amit a Trump mond, hogy Európának kell a békefenntartás nehezét vállalni, hogy akkor hogy lesz nekünk 200 ezer katonánk hirtelen. Mert közben az országokat megvédeni kell, ugye meg különösen a baltiak, románok, tehát akik közvetlen ott vannak, ők félnek az orosz támadástól. Tehát nyilván a nemzeti erőkre mindent nem fognak odaadni, hanem csak egy meghatározott részt. És akkor Európa mélységéből kell tervek szerint is hozni erőket. És akkor most kiderül, mert a portugálok jönnek ide, és küldenek ide egy dandárt. Vagy nem küldenek ide egy
dandárt. Nem ehhez csatlakoznék, hanem még a saját gondolatomhoz, hogy talán még egy civilizációs változás van, de ezt mondjátok, hogyha rosszul látom, hogy azért a két háború között a katonai pálya azért az a felső osztály számára volt egy meghatározott életpálya, de most azért az Egyesült Államokban nem a profi hadseregben nem a felső osztályból mennek, hanem az alsó középből egy felemelkedési lehetőség, tehát mondjuk bevásárlóközpontoknál próbálnak kampányolni, hogy lépjél be a katonaságba, meg mindenhová kimennek ugye toborozni, és ott azért azokat tudják elérni, akik alkalmasak is valamennyire, de azért nekik ez egy felemelkedési lehetőség, és más pályát nem igazán látnak maguk előtt, és akkor kipróbálják ezt. Tehát ott is hálóval fogják ezeket az embereket. Tehát hogy azért már változik a világ.
Aha. Válasz 2 év szolgálatot, és állampolgárságot kapsz amerikaiaknál.
Igen.
Tehát, amikor voltak a háborúk, ez volt, bevisz a hadseregbe, válasz egy határidejű szolgálatot, és állampolgárságot kapsz. És természetes, hogy akkor nyilvánvaló bevándorló migrációs tömeg. Én azért mondom tisztikar, de a tisztikar az benn van teljesen másképp, tehát ők integrálva vannak a gazdaság, ugye hatalmas hadipar van, hát a tisztikar, nyugdíjas tisztek, táborok, mindenki ott van a hadiparban. Tehát nincsenek neki nyugdíjas problémái, mint nálunk Magyarországon, legalábbis az elitnek, vagy a felső.
Tök elég nagy ellentmondás van a között, hogy a kormány borzasztóan erőlteti a hadipari fejlesztéseket, és jön ide a Rheinmetalltól kezdve, kétértőeket gyártunk már, meg nem tudom, kézi fegyverektől komoly tüzérségi fegyvereket is kezdünk gyártani, amihez magas szintű tudás, mérnöki tudás kell, és hadi ipari ismeret, és az alul fizetett, rosszul fizetett a hivatásos katonák vannak közben. Tehát ez egy ilyen eléggé szét van feszítve.
Itt ugye nem annyira hivatásos, mert tényleg sokat emelték a fizetést, tehát nem a fizetés az alap probléma, de a szerződéseknél nem már probléma. Ott már most, meg ugye állandóan most ugye megszüntették a szolgálati törvényt, ugye most már nem törvényszint, kormányrendelet van, nincs, ugye visszatértünk a régi világhoz, mert én időben voltam, hogy csak szolgálati idő volt, meg parancs. Ilyen szabadságban kifejezés nincs is. Tehát gyakorlatilag a feltételrendszer az annyira erősen, hát most civil gondolkodás, annyira a civil világhoz képest, annyira hátrányosan váltak, hogy kétszer meggondolják, hogy mikor lehet. Tartékos katona is ugyanazok a kommunikációs korlátok vannak, mint az aktív állományra. Tehát ezek ilyen problematikus dolgok, de arról ezekről beszélni kell, és hát főleg valamilyen módon javítani kell a feltételeket. Ha azt akarjuk, hogy magasabb legyen a magyar lakosságnak
Igen, csak a kormánynak a lépései mindig ilyen tűzoltószerű, meg ilyen látványos dolgok, hogy például a felvételi pontszámnál beszámít, hogyha valaki vállalja a katonai szolgálatot, meg ilyeneket. Ez megint csak szembeállít egymással két társadalmi csoportot, tehát ezek nem igazán mélyreható változások.
Volt egy-két szakdolgozom a katonáktól, és mindenkinek a szakdolgozata arról szólt, hogy mennyire nehéz az ő életük. Tehát, hogy a magánéletükben mekkora áldozatot kell hozni, hogy milyen frusztrációs a számukra a kiküldetés, meg elszakítják őket a családjuktól hosszú időre. Ezekről a fájdalmakról szóltak ezek a szakdolgozatok, hogy ezeket ők hogyan próbálják kezelni, vagy saját maguk között végzett kutatások is erről szóltak.
Uh-huh. Hát nehéz, elmész misszióban, és most nem beszélek a missziós, fél év kiesik az életedből.
Hát igen, és azért nem kemény vállalás.
Tehát igazából ezeket kell kompenzálni, és ezeket nem lehet ilyen hóruk valami pozitívat beígérek is csinálni, mert ezért szisztematikus rendszer szintű tudatos építkezés kell, és még egyszer mondom, javítani kell a kondíciókat.
Pénz kéne ez is, persze néha itt én ilyen idealisztikus képet festettem arról, hogy milyen lehetne Magyarországon a hadsereg, de messze vagyunk ettől a dologtól. Köszönöm szépen, Szenes Zoltán nyugalmazott vezérezredes egyetemi tanár volt a vendégem, és Zsolt Péter szociálpszichológus, és a szerkesztő Sonfai Péter nevében is köszönöm az önök figyelmét, elhívom önök figyelmét arra, hogy ez a műsor is, és most már egyre több műsorunk, a Klubrádió YouTube csatornáján is látható, minket is körülbelül ezen adás után körülbelül 5-6 nappal már a videó felvétel fent lesz, és hogyha megnézik, akkor ne feledkezzenek el a feliratkozás gombra is oda nyomni, így ha lenyúlnak a képernyő jobb oldalán, önöknek bal oldalon van, jó, nyomják meg, és nézzenek bennünket. Köszönjük szépen a figyelmet, még egyszer viszontlátásra, viszonthallásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.